Tündérkert. Ajánlók, beszámolók, részletes és élményszerű leírások Erdély látványosságairól, turisztikai értékeiről.
Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Bódizs Edit vagyok, ez itt a Turisztikai Magazin. Beszélgető társam Nemes Attila kollégám, akivel a tavaly már megismerkedhettek ebben a műsorban turistaként is, nem csak rádiósként, és akiről megtudtuk, hogy egy nagy természetfotós, és azért üdül, vagy azért tölt több időt a Dunadeltában, mert ott nagyon érdekes dolgokat lehet fotózni, madarakat és a természetet. Szia Attila, köszöntelek! Akkor mesélj nekünk az idei Dunadeltai utazásodról, élményeidről is.
Szia Edith, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát én amióta természetfotós lettem, azóta állandóan keresem a lehetőséget és az alkalmat, hogy madarat és mindenféle madarat és egyéb állatfajt le tudjak fotózni. Van ez a játékverseny, amit már azt hiszem, hogy említettem, amit Máté Bence és csapata indított el Magyarországon, de olyan állatokat, állatfajokat kell fotózni, amik Magyarországon szabadon élnek, tehát tigrist meg elefántot nem lehet, de ami ott él szabadon, azt bármit lehet, még akkor is, hogyha nem Magyarországon fotózzuk le ezt az állatot. Ezért én beszálltam ebbe a játékba, és most már elmondhatom, hogy a Magyarország határain kívülről játszó vagy tevékenykedő természetfotósok közül nekem van a legtöbb pontom, mert ugye minden állatfajt, ha lefotózunk, azért jár egy pont, ha pedig jól megnevezzük, tehát pontosan eltaláljuk a nevét a fajnak, mert ugye nagyon sok egymáshoz hasonlító állatfaj él, és ha kicsit mellé nyúlunk, azt a második pontot nem kapjuk meg, de ha eltaláljuk, akkor jár még egy pont. Most, ha másodszor feltöltjük ugyanazt a fajt, csak mi nem jövünk rá erre, akkor mindkét pontot elveszítjük. Tehát fel kell tölteni a fajt, és helyesen meg kell nevezni. Na most ez attól lesz verseny, hogy minden hónap végén, tehát az utolsó napon éjfélkor húznak egy vonalat, és amennyi pontot abban a hónapban gyűjtöttél, annyit van. Ez még utólag módosulhat, mert ha kiderül valamiről, hogy nem jól töltötted fel, vagy nem jól nevezted el, akkor azt a pontot elveszíted. Tehát még csökkenhet ez a pontszám. És én elégedett vagyok magammal, még ha dicsekvésnek is hangzik, de az idén minden hónapban nyertem valamit, mert minden hónapban az első 50 helyezett valamit nyer. Hát nyilván az első egy kis fényképezőgép, de jól használható természetfotózásra is. Utána jönnek ilyen 20 000 meg 10 000 forintos vásárlási utalványok, amit támogatónál lehet elkölteni, és utána jönnek különböző könyvek. Na most én ezeket a könyveket gyűjtöm, még akkor is, hogyha nekem már megvan, tavaly nyertem először Varázslatos Magyarországon könyvet, és azóta, amikor nyerek egyet, akkor vagy a családtagoknak, vagy ismerősüknek, barátoknak ajándékozom, ők nagyon örülnek neki, én meg örülök, hogy ők örülnek, és akkor így bezárul a kör. Na most ehhez a játékhoz, ugye, hát mi a feladat? Minél több fajt kell összegyűjteni. És én már 2 évvel ezelőtt is, 1 évvel ezelőtt is jártam a Deltában, de akkor úgy mentünk, hogy egy hétig üdülni, és egy hét alatt én kiválasztottam egy olyan napot, amikor vagy nem olyannyira szép az idő, ugye még szemerkélt is az eső, vagy valami más program került a napirendre, és én akkor egy ilyen 2-3 órás hajó, nyilván csak kis csónak túrára mentem, ahol összegyűjtöttem jó néhány fajt ehhez a játékhoz, meg a magam örömére is, ugye csónakázni a Deltában és madarakat fotózni az számomra nagy élmény. Viszont az idén úgy alakult a helyzet, hogy május végén el tudtam jutni a Deltába 3 napra úgy, hogy töményfotózás volt kizárólag a program. Na most ez annyiban különbözik, hogy nem egy hét alatt 3 óra, hanem a 3 nap alatt 3 nap. Ennyi a program.
De ezt a programot te alakítottad magadnak.
Az, hogy eljutottam a Deltába, igen. Azt, hogy ott mi volt, azt szervezetten egy ottani nagy természetfotós, egy tulcsai fiatalember, akinek van egy ilyen kis hajója, a kis hajó 13 fotós tudott rajta úgy elsétáltatni a Deltában 3 napig, hogy ebédet is főzött nekünk a hajón a felesége, és ő is úgy hajóvezetés közben, hát így ő volt a kapitány, előkapta néha az előkészített fényképezőgépét, és ő is készített jó néhány fotót menet közben, de neki nyilván az volt a célja, hogy minket értesítsen, ha valami különös madarat meglátott, és akkor mi szöktünk, hogy fotózzuk le, ha egyébként... Hát úgy egymás mellett tolongva, de nyilván nem zavarva egymást. És ehhez a játékhoz én a 3 nap fotózás alatt összegyűjtöttem 15 újfajt. Most ez nagy dolog, mert a 15 újfaj az 30 pont, és ugye májusban megközelítettem a 60 pontot, mert ugye ezen kívül is még sikerült összegyűjteni néhány újfajt. A lényeg, hogy egy természetfotós számára, aki azért menne el bárhová a világ bármelyik szegletébe, hogy érdekes állatfajokat, vagy érdekes helyzetben levő ismert fajokat tudjon lefotózni, ez egy földi paradicsomnak számít, és ez nekem ilyen szempontból nagyon szépen összejött, ez a májusi kirándulás, mert hát ugye előző nap utaztam addig, azt tudni kell, hogy Marosvásárhelytől csak kereken 500 kilométer, a legrövidebb úton, és én ezt megtaláltam már a tavaly, úgyhogy az idén is csak ezt az utat követtem.
Ez egy titkos út, nem ismeri mindenki?
Nem titkos, viszont mindenki azt kérdezte, és Bukarest felé, hogy mondom, nem mentem be Bukarestbe, hát akkor hol mentél? És akkor elmondtam neki, hogy innen ugye az új úton Szováta, Székelyudvarhely, Csíkszereda után el kell térni Kézdivásárhely felé, át a hegyen. Kézdivásárhelytől megint át egy nagyobb hegyen, és onnan már Galac szinte egyenes úton megközelíthető. Galacon át kell kompozni a Dunán. Nekem eddig még soha nem jelentett várakozási időt. Sokan mondták, hogy órákig kell várni, közben épül a híd Braila mellett, ezt mindenki gondolom tudja, akit érdekel. Úgyhogy hamarosan hídon fogunk ott is átmenni. Így Galacon vagy Brailán lehet átmenni kompal. Én mindig a Galacit választottam, és soha nem kellett várnom. Bár volt olyan, hogy amikor jöttünk vissza, oda át alig vártunk egy 20 percet, de ezen a felén nem tudom, egy kilométeres sor volt. Nem tudom, hogy ők mikor jutottak át, de ezt bele kell számolni, vagy hétköznap menni-jönni, és akkor nem akkora a forgalom. De az a lényeg, hogy eljutottam Tulcsára, ott megszálltam egy előre lefoglalt szállodaszobában, és másnap reggel, amikor gyülekezett a csapat, van Romániában egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem, mert valószínű, hogy hivatalosan is be vannak jegyezve, Laconaco Fotografilor, ez az ország minden területéről természetfotósokat, és nem csak természetfotósokat tudhat a tagjai között, és ők szervezték ezt még tavalyi évre, de akkor ugye elmaradt, és akkor azt mondták, hogy megtartják most, májusban, és én érdeklődtem ennél a Mihály bácsúnál, ennél a Tulcsai természetfotósnál, hogy van-e lehetőség, úgy néhány napra, 2-3 napra gondoltam én is, hogy egy ilyen kisebb, kizárólag fotózással foglalkozó csapattal, fotózás programmal valami kis kiránduláson részt venni, és azt mondta, hogy van. 20-ától 23-áig, ha nekem jó, egy jelentkező tag visszalépett, és a helyére be tudnék ugrani. Azonnal azt mondtam, hogy rendben van. Mondom, a szállodában töltött éjszaka után kimentem a partra, hát a Duna parton van az a, nem is szálloda, panzió. És felpakoltunk, elindultunk, most úgy kell elképzelni, hogy péntek délelőtt elindultunk, 3 napig ebéd a hajón, elhajókáztunk Krisánig, ami ugye a középső Duna ág, és ott 2 vacsora és 2 ebéd, és vasárnap délután 4 körül értünk vissza Tulcsára, és én most azt gondolom, hogy nem is került olyan sokba. Nem tudom, hogy szabad-e árakat mondani, de ha ezt, amit elsoroltam, ez 2 szállás, 3 ebéd, 2 reggeli, 2 vacsora, ez így 750 lejbe került, ami hát szerintem...
Olcsó. Főleg ilyen tengerparti viszonylatban, tehát amikor tudjuk, hogy a tengerparton egy szálloda 400 lej is lehet, vagy 200 és 400 lej között van.
Igen, csak mivel szezon előtt voltunk, és ezért mondták nekem az öregebb természetfotósok, hogy ha Deltába akarsz menni, akkor menj májusban, akkor elsorolták, hogy miért előnyös májusban menni oda. Nincsenek szúnyogok, ezt aláírom, tényleg nem voltak. Nincs tömeg, tehát még nem szezon, az árak is emiatt egy kicsit alacsonyabbak. A vándormadarak már visszajöttek délről, ugye május végéről beszélünk, már nagy részük költött is, van fióka, és a fiókák még nem nőttek meg. Most ez azért fontos egy természetfotósnak, mert például voltam augusztusban úgy, hogy egy hattyú családot fotóztam, a 2 szülő fehér volt, és a 4 fióka szürke, de a méretük teljesen egyforma volt, tehát már megnőttek a fiókák. Na most, amit fotóztam, azt a Facebook oldalamon is meg lehet nézni, akit érdekel, ott a 4 vagy 5 fióka, hát még kicsi, de azért követik a szülőt vagy a szülőket, és ez így inkább családias látvány. Ott tudni kell, hogy más a színük, tehát akkor ők lehetnek a fiókák, és ezt mind egybevetve szerintem minden természetfotósnak május végén kéne a Duna-deltába utazni természetfotózás céllal, mert ezek a körülmények az év bármelyik részét nézzük, soha nem jönnek össze ilyen jól, és nem tudom, hogy ez soknak számít, vagy kevésnek, de a 3 nap alatt, ami végül is péntek délelőtt vasárnap délutánig tart, nem 3 teljes nap, több mint 4000 képet készítettem, ami egy 3 napos esküvőn is sok lenne, hogyha fotós lennék ott.
Ahogy értem, nem olyan könnyű bejutni egy ilyen fotózással egybekötött túrára.
Olyan szempontból nem könnyű, hogyha egyedül oda megy az ember egy ilyen csónakászhoz, aki azt mondja, hogy jó, akkor 500 lej per nap, mert neki az ideje rámegy, benzin, a csónakot ő megvette, az neki meg kell térüljön, és még sorolhatnánk, akkor egy kicsit megijedhet. Ha viszont bevágódik egy ilyen csapatba, ami nem is túl sok, nem is kevés, a 13 az határeset, tehát nem volt tolongás, egy megfelelő hajó, megfelelő hajós kapitány, aki ráadásul természetfotós is, ismeri a madarakat, ismeri a helyeket. Hát most már, ha erről van szó, akkor elmondhatom, hogy első nap, tehát ugye 3-szor kaptunk ebédet a hajón, amit a hajós kapitány felesége főzött, és én életemben nem ettem ilyen finom halból készült ételt.
Azt hittem, hogy életedben nem ettél hajós kapitány felesége által főzött ebédet.
Ez is igaz, mert elég ritkán hajózom, és ritkán etetnek meg a hajón, de ez így volt eltervezve, és én semmi kifogást nem tudnék még kitalálni se. Annyira jól meg volt szervezve, és mindenki megnyalta mind a 10 ujját minden étkezés után. Nyilván, ami a hajón volt, mert amikor kiszálltunk, és vacsorát, meg másnap reggel, a reggelit kaptuk a szálláshelyen, az is finom volt. Csak az olyan volt, mint egy éttermi vacsora vagy reggeli. Tehát annak nem volt meg az a varázsa, hogy körülnézel, egy tó közepén vagy, esetleg egy ilyen nagyon vadregényes, dús növényzettel ellátott környezetben, és minden fán 30 fészek, minden fészekben 3-4 madár, ezek ott énekelnek, beszélgetnek egymással. Egyik erre repül, a másik arra, egyszer láttunk egy talán varjú lehetett, vagy holló, arra nem emlékszem, de a csőrében volt egy tojás, és az egyik fészekből azt kilopta. Na most valaki azt mondta, hogy nyugodjatok meg, ez nem tragédia, mert hogyha a tojó, amelyik a tojást tojta, tudja, hogy neki 4 tojása kell legyen például. Akkor látja, hogy csak 3 van, akkor újra olyan hangulatba tud kerülni, hogy tojik még egyet. Mert tudja, hogy neki 4 kell legyen. És hogyha 3 van, ő nem azt siratja, hogy hú, kilopta el a negyediket, hanem újat tojik. Akkor a faj így fennmarad.
Milyen pozitív hozzáállás.
Igen, ezt gondolom a természet ilyenre faragta az állatokat, hogy ne is keseregjenek sokat, meg hogy a faj is fennmaradjon, de azt
ha
is...
Ha depresszióba esne.
Igen, a depresszióban meg a maradék 3-at se tudná felnevelni, viszont azt hozzátették, hogy, és látjátok, hogy a kormoránok által birtokolt fa, tehát egy fán volt 30 kormorán fészek, ez a Káró katona másik neve, az a fa kipusztul. Tehát olyan a székletüknek olyan az összetétele, hogy a fa nem éli túl. Viszont ha ki is szárad, ők évekig utána még használják így, és ez a hajós kapitány, aki mondom természetfotós is, és könyvet is adott ki a Duna-delta és környezetének madarairól, már a 4. kiadás megérte ez a könyv.
Románul?
Románul van, franciául és angolul. Talán németül is, de most nem tudom, mert én a tavaly vettem meg ezt a könyvet, és az idén láttam, hogy a csapattagoknak még adott. Mihály bácsú, és ő Tulcsán lakik, a Facebookon is ismerősök vagyunk, és amikor beszéltem neki Máté Bencéről, hát ugye én a kertemben egy elég jól sikerült madárlest építettem a Máté Bence ötletének alapján, és azt mondta, hogy ő tudja, hogy ki az a Máté Bence, csak ők nem ugyanazon a területen mozognak, mert Máté Bence művészfotókat készít a természetben, ő pedig dokumentálja a megfelelő fajokat, mert ő a könyvébe így teszi be őket.
Én csodálkoztam is, hogy sokszor olyan közelről elkapod a madarakat, és hogy tudsz te olyan közel jutni hozzájuk, akkor ez a titka, a madárles.
A madárles az egyik titka, a közelről lefotózott madarakról készült fényképeknek. Ehhez kell bizony egy felszerelés, ami egy nagy fókusztávolságú objektívet jelent, és itt a nagyot, azt 300 mm fölött kell érteni, Nyilván jobb, hogyha 600. Tehát a madárlesben elég a 200-300 mm is, de a deltában láttam, hogy akinek nincs 600 mm-es objektíve, az unatkozik, és közben ül a padon, és nézi, hogy a többiek mit csinálnak.
Tehát akkor te nem szégyenkeztél a felszereléseddel a sok természetfotós közt?
Nem, én ott jöttem rá, hogy aki komolyan veszi ezt a területét az ő szakmájának, vagy hobbiának, nem tudom, hogy ki mennyire él ebből, az természetfotózni a deltába legalább egy 600 mm-es vész. Nagyobbat nem láttam, bár tudom, hogy van, csak azok nagyon drágák. Tehát a legdrágább objektív, ami létezik, egy 800 mm-es 5,6-os fényerővel, és ha hiszik, hanem a kedves hallgatók, ez 86 ezer lej, vagyis 17 ezer dollárba kerül.
Egy jó kicsi ára.
Így van, és ennél kevéssel olcsóbb, van többféle, azok is mind nagyon jók, csak nyilván, hogy ezek nem olyan fotózásra készülnek, hogy ott az ember a kezében tartja, és akkor meglát valamit, és odafordul. Ez csak állványról lehet, de ez 600 mm-ig el lehet úgy bátorkodni természetfotósoknak, hogy akár kézből is meg lehet tartani. Nagyon jó a képstabilizátor bennük, ezért ha egy kicsit elrejtőzünk, és olyan ruhába öltözünk, ami segít a rejtőzködésben.
És a fejedre teszel egy babérkoszorút?
Valamit a fejre is lehet tenni. Úgy is jártam itt Vásárhely környékén, hogy amikor így megjelentem a szokott helyen, ahova én szoktam madarászni járni, akkor a madarak közel jöttek, és nézték, hogy mi ez a csoda szerzemény, ami vagy van, vagy nincs, látjuk is, meg nem is, mozog, de mégis olyan, mint a természet, mint egy bokor, és hogy akkor ez mi. És közel jöttek, és hogy akkor nekem még könnyebb dolgom volt őket lefotózni.
Most hirtelen a komikus filmek jutnak eszembe, el tudlak képzelni, hogy rejtőzködsz így egy bokor mögött.
A lesnek nagyon nagy előnye, hogyha mi a lesbe belebújunk, ugye elrejtőzködünk, és onnan lesünk ki. Ennek olyan ablaka van, amit a detektív filmekből ismerhetünk, hogy belülről nagyon tisztán ki lehet látni, tehát jó minőségű is az üveg. Egy akármilyen ablakon, ha kifotózunk, ott nem lesz jó a kép, de ez jó. És kintről, ha benézünk, nyilván bent nem szabad semmilyen fényforrást felkapcsolni, vagy használni, így zárt doboz kell legyen.
És akkor szó szerint bebújsz egy dobozba?
Egy dobozba, de az a doboz nem kicsi. Tehát az olyan, hogy van benne két szék, mind a két szék előtt egy ablak, állványra tesszük a felszerelést, és az ablakon kinézve mi látjuk a madarakat, ami a madarak oda jönnek enni vagy inni, attól függ, hogy mi mit készítettünk nekik elő, de ők, ha benéznek az ablakon, nem látnak be, hanem a saját tükörképüket látják, mert egy tükör lesz belőle, és a detektív filmeken is ez van, hogy amikor vallatják a gyanúsítottat, akkor ő egy tükröt lát. A tükör mögött viszont ott lehet akárki, és nézheti, hogy mi történik. És ez a detektív üveg, ez az elnevezése maradt meg nekem, jobbat nem tudok én se kitalálni. Ezt hozta be Máté Bence a technikába, és alkalmazta, és már több mint 100 lest épített a világon több felé, több kontinensen, és sikeresen működnek is ezek.
Mert a madarak nézegetik magukat a tükörben?
Igen, olyan képet is készített Máté Bence saját magáról és egy fekete gólyáról, amelyik fekete gólya odajött az ablakhoz, hogy a másik fekete gólyával beszélgessen, ami végül is a saját tükörképe volt, és Bence megragadta az alkalmat, és készített egy szelfit, mintha odabújt volna hozzá a gólya, és csak az üveg van közöttük, de ez a képről alig derül ki, és olyan is van, hogy verekedni kezdenek a saját tükörképükkel, mert nem tudják, hogy ez nem ők, hanem azt hiszik, hogy egy másik fajtásuk, és azzal meg akarnak küzdeni, nem tudom miért, a vízért van elég, de ezt nagyon jól le lehet. Igen, a helyéért biztos meg, hogy végre találtak vizet, mert egy ilyen madárlest, vagy akármilyen lest, vadlest, olyan helyre érdemes építeni, ahol amit kínálunk az állatnak, madárnak, vizet vagy ételt, a környéken ne nagyon legyen. De ha 30 tó közé beépítünk egy 31. itatót, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy oda fognak jönni a madarak inni. Ha viszont egy sivatag közepére, vagy egy száraz vidék közepére építünk egy ilyen itatót, hát valószínű, hogy nincs annyi hely a kártyán, hogy minden madarat, állatot le tudjunk fotózni, ami arra jár inni. Neki ugye létszükséglet. Ő, ha nem látja, hogy mi ott vagyunk, ő úgy jár oda, mint egy akármilyen tóhoz.
Most, hogyha visszatérünk a Duna-deltába, mesélj még egy kicsit az élményeidről. Láttam néhány fotót. Nekem úgy tűnt, hogy sokkal több napot tartózkodtál ott. Azt hiszem, hogy a fotókat úgy nem akkor osztottad meg a Facebookon, hanem mikor hazajöttél, minden nap megosztottál egy-egy fotót, vagy többet is naponta.
Igen, hát én úgy készítettem elő a képeket, hogy amik új fajról készült képek ehhez a játékhoz, a fajbukhoz, azokat minél előbb töltsem fel, hogy mielőtt lejárna a hónap, nekem legyenek ott a gyűjteményemben. Viszont készült sok olyan kép, amit már ugyanazt a fajt kétszer nem lehet feltölteni, de van három jól sikerült képem. Hát akkor nem fogom se letörölni, se kidobni, hanem azt úgy időzítve, kicsit később, akkor valamilyen alkalomból kiderül, hogy az ott jól mutatna, akkor azt úgy előveszem és feltöltöm. Például ezelőtt 4 évvel voltam motorkerékpárral Nordkappon, és mikor jöttünk vissza, Finnországban lefotóztam egy madarat, amiről akkor nem tudtam, hogy mi az, mert a fajbuk utána indult. Most kiderült, hogy énekes hattyú, nem él csak az északi országokban, tehát Finnországtól felfelé, tehát itt Romániában nem találhatnánk belőlük, mégis rajta van a listán, mert átrepül Magyarországon, amikor vándorol. És azok is számítanak. Nekem akkor készült róla egy képem, ugye, hát megálltam, nézem, mi az, egy madárlók, lefotóztam, semmi célom nem volt vele. És ebben a hónapban, ami most lejárt, július, mert az a teljes hónap, ami lejárt, észrevettem, hogy az énekes hattyú ott a listán. Hoppá, akkor feltöltöttem, és kaptam érte 2 pontot, és oda kell írni mindig, ami nem Magyarországon készül, hogy mikor készült és hol. Uh-huh. És ezzel ők azt is követik, hogy bizonyos fajok honnan pusztulnak ki, vagy hol jelennek meg. Például az eurázsiai hód, azt hiszem így hívják, hogy 30 évig ki volt pusztulva a környékünkön. És vagy visszatelepítették, vagy magától visszatelepült, én egy tóban is fotóztam, én úgy tudtam, hogy csak folyóban él, kirágja a fákat, csinál magának gátat, és a gát által felgyűlt vízben halászik. Uh-huh. Na de egy tóban mit csinál? És a tó körül kirágott minden fát, és onnan jöttem rá, hogy ez csak hód lehet, és lefotóztam, és az volt. De sokan mondták, hát nem lehet, ha itt nincs hód. És akkor rájöttek, hogy de, most már van.
Tehát akkor ez a fotóverseny segíti a természettudósokat, hogy felkutassanak bizonyos fajokat. Tehát ez hasznos is, nem csak egy hobbi.
Igen, mert ők nem tudnának annyi helyre elmenni, ahány helyen vannak játékosok, versenyzők, fotósok, akik beküldik ezeket a képeket, és itt nem is az a lényeg, hogy nagyon jó minőségű képek legyenek, telefonnal is lehet fényképezni, a díjat úgyis megkapjuk. Egy feltétel van, hogy az illető állatfaj felismerhető legyen a képen. És amióta beindult ez a játék, hát ez 3 éve talán, azóta én rájöttem, hogy ugye hát minél több képet feltölt az ember, elkészül a kép, utána ha nem tudja, hogy mi az, akkor elkezdi keresni, hogy ez mihez hasonlít, vagy megkérdi az ismerősöktől. És akkor kezdik számolni például a lepkéknél, vagy más fajoknál is, hogy igen, igen, de ott van ennek egy sárga foltja, a másiknak nincs. Na ez a különbség. Az egyiket így hívják, a másikat úgy. És akkor a kocka fejek nekem írják a Facebookon a megfelelő csoportban a latin nevét is. Uh-huh. Ez azért jó, mert akkor egyértelműsíti, hogy ez melyik faj. És nem majdnem az, hanem ez az. Uh-huh.
Először, amikor elkezdted ezt a játékot, már nagyon sok madárfajt ismertél? Vagy közben ismerted meg őket? Vagy ők, amikor a listát megadják, hogy mit kell fotózni, akkor ott van a kép is? Vagy hogy van?
Kép nincs ott, a pontos és helyes neve van, tehát nem be kell pötyögni a nevet, hanem kiválasztani egy listából. Viszont hihetetlen, tehát nem lehet azt felfogni észre, amíg az ember át nem esik rajta, hogy mennyit lehet tanulni belőle. És most már nem az lesz, hogy gyűjts össze 50 pillangót és gombos tűvel szórt át, hanem fotóz le 100 állatot, sokkal többet tanul belőle a gyerek is, meg a felnőtt is, mert én most már lassan kinővök a gyerekkorból. De hihetetlen, hogy mennyit lehet tanulni, és ez akkor derült ki számomra először, amikor egy kis apró fekete-piros bogarat látok a földön, és mondom, na az a verőköltő bodobács. És akkor mindenki csodálkozik, hogy mi az? Hát meghallgatni is hosszú egy ilyen név, na ennek ez a neve, és sok hasonló helyzet, amikor tudom, hogy milyen fajt látunk, például nagyon jól ismerem az egerész övnek a hangját, mert egyszer találtam egy fészket, mármint valaki mondta, hogy ott van egy fészek, láttam benne fiókákat, le is fotóztam messziről, viszont ez alatt, amíg én ott olálkodtam, addig a két szülő fölöttem körözött, és nagyon hangosan víjogott. Na most ezt a víjogást én úgy megtanultam, hogy most is, ha hallok egy olyat, akkor elkezdek nézni az égre, már csak azt kell megtaláljam, hogy hol van, de azt tudom, hogy ez az egerészőjv, és szinte minden fajról el lehetne mondani, hogy megvan a története, hogy melyikkel, hogy találkoztam, hogy ismerkedtem meg, és annyit mondok, hogy 330 fajnál több gyűlt össze már a gyűjteményemben, és a 4400 versenyző között én a 37. helyen vagyok most, ami már csak javulni fog, mert minden néhány fényképpel kicsit előbbre jutok, ha van egy kis szerencsém is.
Tehát akkor még mindig a Duna-deltában vagyunk, ha bár el is kanyarodtunk, akkor valahogy kerekítsük le ezt a beszélgetést, hogy milyen élményekkel tértél haza az idén, mit kaptál többet a tavalyihoz képest? Hát azt tudom, hogy többet kaptál, mivel hogy fotózással egybekötött hajókiránduláson voltál, de azon kívül mi volt még a plusz?
Hát a plusz az volt számomra, hogy semmi más nem terelte el a figyelmünket arról, amit legszívesebben teszünk fotósként, és a nagy előny az volt, hogy ez a Mihály bácsi, aki a vezetőnk, idegenvezetőnk és fotóstársunk és hajós kapitányunk is volt, ő nagyon jól ismerte a deltát, mert 10-12 évig volt ilyen felügyelő, ismerte az összes kanál és csatornát, nem tudom, hogy hívják ezeket a vékony szűk ágakat, hát nyilván hajóvezetői engedéllyel, tehát ismerte a helyet, tudta, hogy hova kell minket vinni, ahhoz, hogy mi jó képeket tudjunk készíteni, utána az nyilván ránk volt bízva, de úgy tudom, hogy mindenki elégedett volt a csapatból, és nyilván én is, és az étellel, az emberekkel, tehát egy jó csapat, jó helyen, jó időben együtt volt 3 napig, készült nagyon sok fénykép, jó fénykép, az egyik szebeni csapattársunknak a véleményét elmondanám. Ő románul mondta, miután visszaértünk Tolcsára, és ültünk egy pohár sör mellett, ezt így hívják, én nem söröztem, mert nem szoktam, de...
Nem ensd ki magad, nem magyarázkod.
Így hívjuk, az egyetemen is így hívtuk, hogy menjünk sörözni, aztán én ittam az üdítőt. De attól még sörözés volt. És amikor ott ültek ők, én megjelentem kicsit később, és ott volt egy idegen idősebb férfi, és beszélgettek a különböző képekről, fotós akciókról, ő helybéli volt, és amikor látta, hogy én egy új személy vagyok, akkor mondták, hogy na hát itt van ő, Marosvásárhelyről jött, bemutatkoztam, és annyit mondott az egyik szebeni fiú, hogy Sielari Kötivai Nervante. Tehát neki is van néhány idegesítően jó fotója, mert miközben fotóztunk, én azért megmutattam, mutattuk egymásnak, hogy mit sikerült lefotózni.
Irigylésre méltó fotókat.
Igen, ezt így kellett értelmezni, és azóta is nagyon jó barátok vagyunk. Ő egyébként utána mondta meg nekem, hogy ő hol fotózta a fekete gólyát, oda mentem, ott volt. Uh-huh. És a fekete gólyám a gyűjteményben onnan került be, és hát azon túl, hogy nagyon jó barátságok szövődtek, lehet így nevezni, fotósok között amúgy is könnyen megy, úgyhogy ennek a csapatnak a vezetője, aki Bukarestben van, egyszer felhívást tett közzé a közös oldalon, hogy Maros-Hévíz közelében kilakik. És mondtam, hogy én 100 kilométerre, és akkor azt mondta, hogy hát ott van egy fiatal ember, aki nagyon nagy természet búvár, de ő nem fotózni is szokott, de neki nem az a fő célja, hogy fotózzon, hanem ott a turizmust rendezi, meg a Hévíznek a környékét terjeszti a hírnevét az országban és a világban. Nagyon jó kapcsolatai vannak, és ha van ilyen, hogy természetvédelmi mérnök, vagy valami ilyen új szakma létezik, egyetemet végzett ezen a téren, és neki kéne valami segítség. És akkor rajtuk keresztül ugye őt is megismertem, elmentem Hévízre, onnan 5 új fajt hoztam, de fotóztam élőben medvét, csak sajnos már ment le a nap, nem volt elég fény, de a képen felismerhető, és következik a szarvasbőgés ideje, azt arra is ki fogok menni. Tehát azért mondom, hogy a pók tovább szövi hálóját, és a deltai élményeken túl az ott szerzett kapcsolatok tovább épülnek és fejlődnek.
Volt
minden szempontból, hát az, hogy 15 új fajt hoztam onnan, az önmagában is egy nagy elégtétel lehetne, de mivel május végén mentünk, mondom, nem volt az a nagy turista szezon, nem volt nagyon sok szemét, bár láttunk szemetet is, de hibahatáron belül volt akkor még. Viszont ne felejtsük el, hogy amit a székelyföldi vagy bármilyen környezetben, környékünkön levő faluban, ha valaki egy szemetet bedob a patakba, lehet, hogy a patak vize elviszi, és ő többet nem látja, de azt tudatosítani kéne, hogy az a szemét bekerül a nagyobb patakba, utána a folyóba, utána a folyamba, és a Duna deltában fog kikötni. Tehát ha lemegy nyaralni, és ott viszont látja valamelyik szemetét, akkor ne csodálkozzon, mert ez a normális működése a természetnek, hogy a kis patakból megy a tengerig a víz, és vele együtt a szemét is, hogyha mi nem vigyázunk rá. És ilyen szempontból úgy látom, hogy van még tanulnivaló, vagy fejlődnivaló. A Duna-delta önmagában is nagyon szép, ha csak azért megyünk le, hogy megcsodáljuk a szépségeit, biztos, hogy valami állatot, madarat fogunk látni, amiért pluszba megéri. Ha természetfotósként megyünk oda, úgy tudom, hogy Európa vízi madarainak a 95%-a ott megtalálható, szabadon él. És ha természetfotósként ez nem ajándék, akkor mi az?
Hát ez nagyon szép végszó volt, és el tudnám hallgatni ezeket a történeteket egy napon keresztül is. Annyira jó, amikor az embernek van egy ilyen szenvedélye, amelyben tud fejlődni. Tehát ez csodálatos. Úgyhogy én még egyszer köszönöm, hogy a vendégem voltál a turisztikai magazinban. Remélem mások is örömüket lelték abban, hogy meghallgatták ezt a Dunadeltai történetet, amely folytatódni fog, mikor még ennyit még mondjál el, hogy készülsz-e még vissza idén vagy jövőre?
Idén már lehet, hogy nem, mert a sok előny, ami a május végi Dunadeltás fotózást jelenti, nem biztos, hogy az idén máskor összejöhet, sőt valószínű, hogy nem. Nagy tömegben nem kívánkozom, ha nincsenek ott a madarak, mert elköltöznek, akkor az nem elég jó. Viszont következő év május végére én megint belövöm, mert ezt már régóta tervezem, de csak az idén sikerült először így. Hogy össze fog-e jönni vagy nem, az a jövő titka, maradjon is az egyelőre. Jövő áprilisban kezdem ezt újra tervezni, és ha sikerül, akkor majd újra beszélgetünk.
Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok továbbra is, és várlak. Kedves hallgatók, ez volt a turisztikai magazin, a Tündérkert. Én Bódi Zsedit vagyok, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, rádiózanak továbbra is velünk. Ezt a műsort jövő szombaton hajnali 5-kor ismételjük meg. Kellemes hétvégét kívánok, a viszonthallásra!